telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonára szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Mintegy 6,2 milliárd forint értékű felújítás kezdődik a Heves vármegyei Markot Ferenc kórházban. Átadták a felújított Szihalmi Kisvagond óvoda és bölcsödét. Bővül a Bugát-Pál kórház eszközállománya. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Megszületett a támogatói döntés, melynek értelmében energetikai korszerűsítésre nyert 6,2 milliárd forintot a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet. Az egészségügyi energiahatékonysági programhoz kapcsolódó beruházások a Heves vármegyei Markot Ferenc Kórházban című pályázatot a Nemzeti Energetikai Ügynökség ZRT támogatásra érdemesnek ítélte. Dr. Pajtó Gábor, a Heves vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője rádiónkat biztosította arról, hogy a fejlesztési folyamat az idén megkezdődik.
Ez egy kormányzati döntés volt, függetlenül attól, hogy a uniós energetikai programhoz kötődően igényelt RRF forrásokat a Unió visszatartotta. Részben a Tisza párt és a DK képviselőinek a hathatós közreműködésével. Ennek ellenére megvalósítja azokat az energetikai fejlesztéseket, amit az egészségügyet érintik. Ebben érintett Markot Ferenc kórház is. A kórház nyilván pályázott erre a felújításra, és a Energiaügyi Minisztérium háttérszervezete, háttérszakmai szervezete, ez az energiaügynökség hozott egy támogatói döntést. Ebben a támogatói döntésben meghatározza a kereteket, az, hogy mennyi a forrás, tehát ez majdnem 6,2 milliárd, ami nagyon nagy léptékű, és gyakorlatilag ennek a projektnek megvannak a sajátos mérföldkövei, tehát először egy előkészítő fázis van, ami most történik, tehát fölmérik a kórház jelenlegi energetikai állapotát, ez a bázis, ehhez mérik majd azokat a tényezőket, amit a projekt végeztével el kell tudni érni, egy 30%-os energiamegtakarítás lehet elérni ezzel, és az is örvendetes, hogy szinte a kórház összes épületét érinti, és ezek azt is jelentik, hogy nem csak a betegek kényelmét, meg a beteg biztonságot szolgálják ezek a energetikai fejlesztések is, hanem a energia megtakarítása révén ugye jóval több összefordítható majd a konkrét betegellátáshoz kötődő fejlesztésekre, illetőleg beszerzésekre. Most folyik a felmérés, utána lesz egy végleges szakmai tervezés, annak az engedélyeztetése, a pályáztatás. A tervek szerint 2026-ban már megkezdődik a kivitelező munka. Szeretnék, ha nem a projekt határidő végére, azaz 2029. decemberére végeznének, hanem hamarabb. Tehát én nagyon bízom én is abban, hogy 2026 második felére tényleg egy nagyon komoly történelmi léptékű beruházás meg fog valósulni. Részben a következő uniós költségvetési ciklus az biztos, hogy lehetőséget adhat erre is, illetőleg a kórháznak is, akár épp az energia megtakarításból majd képződhetnek olyan forrásai, amit közvetve energetikára fog fordítani. Gondolok akár napelemes rendszer fejlesztésére, vagy a hőszivattyús rendszer, vagy a saját maguk által megtermelt energia tárolásához kötődően. Hát ez egy folyamatos dolog, ami a energetikát illeti.
A városképet rendkívül pozitív irányba fogja megváltoztatni a beruházás, emelte ki Wagner Ákos, Eger megyei jogú város polgármestere.
A Markot Ferenc kórház Eger szívében van, Eger belvárosának a közepén van. Én azt gondolom, a kórház szolgáltatásai az fontosak az egriek számára, hiszen egyre fokozódó minőségi egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak, és egyfajta biztonságérzetet is ad az egrieknek az, hogy a város közepén található egy kórház, ami könnyen elérhető. Ez a most bejelentett fejlesztés, egy 6,2 milliárdos elsősorban energetikai fejlesztés, de ennek keretében a városkép is megújulhat, hiszen a kórháznak a homlokzata, a tetőszigetelése, ami egyfajta látványmegújulást is jelenthet az energetikai megújuláson túl a város számára. Ugyanakkor viszont az itt dolgozók és az ide érkező betegek számára pedig egy modern környezetet, egy energetikai tudatos modern környezetet fog kialakítani ez a beruházás. Úgyhogy én köszönöm szépen főigazgató asszonynak a munkáját, illetve képviselő úrnak azt a munkát, ami a kormányzat és a önkormányzat, illetve a Markhot Ferenc Kórház között is elvégez.
A Heves vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet korszerűsítésének, valamint akadálymentesítésének részleteit dr. Stankovics Éva, az intézmény igazgatója ismertette.
A hotelépület, a szakrendelő épülete és az irgalmas rendi épület energetikai fejlesztése, ez ilyen nagyon szépen hangzik, de hogy konkrétan miről is beszélünk. Elsősorban nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés és szigetelés, tehát magyarul a homlokzat, a teljes homlokzat is megújul mind a három épületben. Gyakorlatilag ezek a régi épületek, együttesek itt az Egri Markhot Ferenc Kórházban. Mellett tetőszigetelés, padlásfödémszigetelés, energiamenedzsment, megújuló energia, napelem és társai kerülnek elhelyezésre, és egy komplett energiamenedzsmentet kap az intézmény, ami már a 21. századi elvárásoknak is megfelel. Abszolút így van. Annyi, hogy azért biztos, hogy lesz kényelmetlenség. Ez nyilván nekünk minden osztályt működtetnünk kell, minden ellátást nyújtanunk kell, azt, amit jelenleg is nyújtunk, csak lehet, hogy éppen egy rövid ideig más helyszínen költözések lesznek. Ez egy komplett organizációs tervet igényel az intézmény és a kivitelező között. Én azt gondolom, hogy mi erre fel vagyunk készülve, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy részünkről, hogy mindezt folyamatosan kommunikáljuk a betegeknek és a hozzátartozóknak, mert ez lesz az alfája és omegája az egésznek, hogy ez zökkenőmentesen, gördülékenyen és a lehető legkisebb betegellátási sérelemmel valósuljon meg.
Megnyitotta kapuit a Heves vármegyei Szihalom község Hunyadi János utca 138 szám alatt található Szihalmi Kisvakond óvoda és bölcsödéje. A település önkormányzata, valamint lakossága számára rendkívül nagy öröm, hogy a kisgyermekek immár modern, korszerű, biztonságos épületbe járhatnak. Megtörtént a nyílászárók cseréje, valamint új padlózatot is kapott az intézmény. Ezen felül új vizes blokkokat alakítottak ki, illetve új elemmel is bővült az udvar. A felújított intézményről Rengeiné Kis Edina igazgatót kérdezte Drimba Mirinda.
96 gyermek jár ide a Szihalmi Kisvakond óvoda és bölcsödébe, 96 óvodás, 12 bölcs is, és 4 csoporttal indultunk már 5 éve körülbelül, és most teljes a létszámunk, tehát már egyetlen egy helyünk sincs, ahova fel tudnánk venni gyereket. Ebben az épületben, az új épületben van 3 csoportunk, a másik telephelyünkön 1.
Amíg tartottak az építkezési folyamatok, addig hol voltak a gyerekek?
2 csoport a művelődési házban kapott helyet, az aulában, 1 csoport pedig a tornaszobába költözött. Nagyon-nagyon jól vették az akadályt a gyerekek egyébként, tehát észre sem lehetett rajtuk venni, hogy nem az óvodában vannak, hanem egy másik helyiségben. Szülők is nagyon jól vették az akadályukat, türelmesek voltak, nagyon mindenben segítették a munkánkat, úgyhogy tényleg hálásak vagyunk nekik segítségükbe.
Illetve létrejött ez a fejlesztő szoba is, mi mindent fognak itt majd csinálni?
Egyelőre még ugye csak maga a fejlesztő szoba van meg, ez is egy pályázat lesz majd egyébként. Lesz sófal, fényterápia, szenzoros szőnyegek, de már most is folyik benne fejlesztés, mert a logopédus, a gyógypedagógus, a szociális segítő is itt folytatja a munkáját.
Még mi mindennel bővült az intézmény, akárha az udvarra tekintünk?
Kaptunk egy új filagóriát az udvarra, úgyhogy ennek nagyon örülünk, mert lesz egy kis kuckójuk a gyerekeknek az udvaron. Egyébként idebent Most már minden csoportnak van külön mosdója, ami azért nagyon jó, mert eddig itt 72 gyerek tartózkodik ebben a óvodában, és egy mosdóhelyiségünk volt, úgyhogy úgy oldottuk meg, hogy az udvarról is 10 percenként jöttek be a csoportok, várni kellett, ebéd után is nagyon 10 percenként indultunk a mosdóba, és ez megnehezítette a csoportoknak a munkáját annyiból, hogy már valaki lefeküdt, a másik csoport még akkor ment a mosdóba, és ezért csak zajongtak a gyerekek, így már úgymond szabadok vagyunk, bármikor bejöhetünk az udvarról, nyilván kötöttek vagyunk az ebédidő miatt, de most már mindenki nyugodtan tud készülni az ebédhez 10 óraihoz. Akkor ugye bővült ezzel a fejlesztőszobában, lett egy kis öltözőnk, és egy gépház került még kialakításra.
Egy sikeres TOP Plusz pályázatnak köszönhetően, valamint Magyarország kormánya támogatásával jött létre a korszerűsítés az intézményben, mintegy 100 millió forintos keretösszegből. Az épület biztonsággal fogja szolgálni a jövő generációját, illetve Szihalom község egy fejlődő településsé vált Heves vármegyében, hangsúlyozta dr. Pajtó Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője.
Én csak a választókerület vonatkozásában tudok nyilatkozni. Tehát Eger és környék, ami 27 települést foglal magába, az büszkén és örömmel mondhatom, hogy a elmúlt két kormányzati ciklusban 500 férőhelyel bővült a bölcsőde és az óvodai férőhelyek száma. Ez fantasztikus szám, ha belegondolunk. És 5 milliárd forintot fordítottunk a bölcsődékre, óvodákra, részben a bővítésre, korszerűsítésre, illetőleg az újak építésére. Az nagyon-nagyon szívvet melengető mindenütt, hogy az óvodák azok, ha úgy tetszik, a falu lelkét képezik a mai világban. Mindenütt nagyon korszerű körülmények között nevelik a gyermekeket, nagy odaadással. Vannak olyan települések, ugye, ahol bölcsődékkel is gazdagodtak, és teltházzal működnek, tehát betöltik a szerepüket, azaz az, hogy a fiatal gyermekek mellett dolgozni kívánó szülők munkát tudnak vállalni, vagy a tanulmányaikat tudják folytatni, vagy éppen tovább tudják magukat képezni. Ami itt Szihalmon van, az pedig egy külön történet, mert 2000-es a falu lélekszáma, és a 2 és 6 év közötti gyermekek összesen 101-en vannak, tehát a bölcsőde is tele van, az óvodát most kell bővíteni, és tulajdonképpen bővíteni kellene a bölcsődét is, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó jövőt sejtett, tehát itt Szihalomnak egy megújulása látszik előttem, amiben biztos vagyok abban, hogy nem csak a családtámogatások játszanak szerepet, hanem az itt élő közösségeknek a minősége is. Tehát itt a fiatalok, hogy úgymond számíthatnak egymásra, látják azt a fajta gondoskodást, ami itt körülveszi őket. Új gépületgépészet van, kicserélődtek a beltéri bútorokat is magába foglalta ez a bővítés, felújítás, és ami nagyszerű, hogy 3 új gyakorlatilag mosdó alakítottak ki, ami a minden csoportnak külön lehetősége van most már a személy higiénia kapcsán, és van egy nagyszerű fejlesztőszoba is. Én úgy gondolom, hogy ez egy új dimenziót fog jelenteni az itteni óvodások számára, eddig nem volt ilyen szintű fejlesztőszoba.
A gyöngyösi városbál sikerének köszönhetően a Bugát Pál kórház eszközállománya bővül, mégpedig az office hiszteroszkópia műszerével. Ennek a nőgyógyászati eszköznek a segítségével egy vékony kamerás eszköz bevezetése történik a mély üregbe, a hüvelyen és a méhnyakon keresztül. Az eljárás mindössze 10-35 percet vesz igénybe, és azonnali eredményt ad. Ha szükséges, egyes elváltozások eltávolítása is elvégezhető ugyanazon alkalommal. A részletekről dr. Gánti Botond Balázs szülész, nőgyógyász szakorvost, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Ön fogja használni ezt az eszközt, mivel az országban ebből úgy összesen talán 4 lesz ezzel együtt, hogy a Gyöngyösi Kórházban is lesz majd. Ön viszont ismeri, mert használta. Hol találkozott ezzel a műszerrel, és mit tud ez az eszköz?
Mi a Margit Kórházban körülbelül 2,5 éve kezdtük el használni ezt az eszközt. Ugye itt arról van szó, ez az office hiszteroszkópia, ez magyarul ambuláns mélytükrözés. Tehát a mélytükrözés maga a hiszteroszkópia az nem egy új dolog, az már elterjedt, viszont azt, hogy ezt altatás nélkül járóbetegellátásba tudjuk alkalmazni, ez újdonságít, és valóban közegészségügyben nem sok helyen elérhető.
Ez az eszköz miért volt fontos a kórháznak ön szerint? Mert hogy a városban ennek volt a lényege?
Így van, a városbál az nagyon jól sikerült, úgyhogy nagyon köszönjük a vállalkozóknak, illetve mindenkinek, aki adakozott, hogy meg tudjuk venni ezt az eszközt. Azért nagyon fontos, mert jelenleg ez a legmodernebb, legkorszerűbb eljárás több mélyűri elváltozás diagnosztizálására. Tehát olyan beavatkozások, vagy olyan elváltozások, melyeket nem lehet észrevenni más vizsgálati eljárásokkal. Itt arról van szó, nagyon vékony, egy 4 mm-es eszközzel átmegyünk a méh szájon, egészen be a mélyűrbe, és kamerával pontosan látjuk, hogy van-e elváltozás, mióma, összenövés, polipus, gyulladásra utaló jel, tehát számos elváltozást láthatunk, ugye ez elég sok elváltozás, tehát szóval meddőségi panaszokról, habituális ismétlődő vetélésről, ahogy említettem, miómák, polipok diagnosztizálásáról, de akár csak vérzés zavaroknál is sokat segít ez az eszköz. Önmagában, amit mi most venni fogunk, ez egy diagnosztikus eszköz, tehát ezzel csak megállapítani tudjuk az elváltozást, de köszönhetően a Városbál sikerének, ugye a nagyvonalúságának, a helyiek nagyvonalúságának tudtunk venni egy rezektoszkópos eszközt is, és így akár egy második ülésbe, bár azt már altatásba, de ezeket az elváltozásokat el tudjuk távolítani.
Híreink végén az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és szorványosan valószínű esőzápor. Délnyugaton kisebb a csapadék esélye. A délnyugati nyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 22-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Értékadó, magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma. Miskolc továbbra is vonzó célpont a nemzetközi beruházók számára. Miskolcon megnyílt az Ökumenikus Segélyszervezet új gyermekfejlesztő és terápiás központja. Fogadó órákat tart a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fogyatékkal élő személyeket támogató szolgálata. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas időtöltést kívánunk Gurunda János szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Szijjártó Péter ismét Miskolcra látogatott, ahol megerősítette. A város továbbra is vonzó célpont a nemzetközi beruházók számára. A külügyminiszter a Városházán egyeztetett a térség gazdasági fejlesztéséről Tóth Szántai József polgármesterrel, Hollósi András alpolgármesterrel és Alakszai Zoltán főispánnal. A tárgyalás után a miniszter arról beszélt, hogy az elmúlt 11 évben 54 nagy beruházás érkezett Miskolcra, mintegy 450 milliárd forint értékben, jelentős állami támogatással. A fejlesztések több mint 4000 új munkahelyet teremtettek, és a járvány idején további ezreket sikerült megőrizni. A jövőben egy állami tulajdonú, több mint 75 hektáros területen folytatódhatnak a beruházások, ahol már a Halms is megjelent a legnagyobb fejlesztésként a Bosóta.
Szeretek ide járni, most egy héten belül másodszor is volt rá alkalmam a polgármester úrral, valamint az alpolgármesterrel és a főispánnal volt egyeztetésem, hiszen Miskolc olyan fejlesztések előtt áll, amelyekhez feltétlenül szükséges a kormány és a város szoros együttműködése. Ugye az elmúlt 11 évben, amióta én foglalkozom a kormányban a beruházások ösztönzésével. 54 nagy beruházást hoztunk ide Miskolcra, 54-et. 60 milliárd forintos kormányzati támogatással ezek 450 milliárd forintos beruházást képviseltek. Tehát ez a miskolciak nagy dicsérete, hogy 11 év alatt 450 milliárd forintnyi beruházás itt letelepedett, 4200 új munkahelyet hoztak ezek létre, és több mint 13 ezer munkahelyet megvédtek a Covid alatt attól, hogy adott esetben elbocsátások áldozatává váljanak. Ugyanakkor van itt két fontos téma, amit át kellett beszélnünk. Egy, hogy hogyan folytatjuk a beruházások Miskolcra telepítését, milyen ágazatokban. Ugye van itt egy több mint 75 hektárnyi területe még a kormány vagy az állam tulajdonában lévő ipari parknak, amelyen most egyébként a Halmsnak az üzeme épül, ami a Bosch óta a legnagyobb beruházás Miskolcon, hiszen 80 milliárd forintos értéket tud felmutatni. És hát ugye itt van a örök-zöld téma, sajnos nem zöld, de örök, ez a Diósgyőri acélművek, ami a város központjában egy tájsebb gyakorlatilag, a város életét nehezíti meg, hiszen gyakorlatilag egy nagy területet állandóan kerülgetni kell. Nyilvánvalóan, hogyha ezt a tájsebet vissza lehetne integrálni a városnak a működésébe, a város szöveteibe, akkor a városlakók élete jelentős mértékben egyszerűsödne és könnyebb lenne. Úgyhogy ma abban maradtunk a polgármesterrel és az alpolgármester úrral, hogy ugye itt Miskolcon március elején elindul egy konzultáció a város lakóival arról, hogy milyen jövőt szánnának legszívesebben a Diósgyőri acélművek területének. A kormány adott újabb 6 milliárd forintot arra, hogy a város meg tudja vásárolni az acélművek területét, és készen állunk arra, hogy konzultáljunk arról, hogy milyen fejlesztéseket szükséges elvégezni, útépítések, vasútmodernizáció, terület átalakítás annak érdekében, hogy a város és a miskolciak újra birtokba vehessék ezt a területet. A 21. század modern gazdasági ágazatai, az informatika, a telekommunikáció, a mesterséges intelligencia, az ehhez kapcsolódó, tehát hangsúlyozottan nem nehézipari beruházások, hanem sokkal inkább a szellemi tevékenységre épülő gazdasági ágazatok megtelepítése is egy fontos célkitűzés, amihez szoros együttműködésre lesz szükség a következő időszakban a polgármester, a város vezetése és a kormány között. Ugye a helyzet az, hogy Miskolc történelme az a nehéziparral forrott össze, és amikor a szocialista nehézipar leépült, akkor Miskolc is nehéz helyzetbe került. Viszont az itt élő emberek, az egyetem, az itt élő emberek szorgalma, az elkötelezettsége, aztán a képzési programok magas színvonala nyomán, erre a nehézipari hagyományra építve sikerült egy kifejezetten modern gazdaságot magába befogadó várossá alakítani Miskolcot. Tehát az a tény, hogy az egyik legjelentősebb európai vállalat, a Bosch, egyik legnagyobb jelenléte egész Európában itt van Miskolcon, azért az sokat elárul. A Miskolci Egyetem ma az egész magyar ipar egyik legfontosabb erőforrása az utánpótlás képzés szempontjából. A diósgyőri sportkomplexumok országszerte is a párjukat ritkítják a sportegészségüggyel, a szabadidős sport lehetőségekkel, és hát ugye ott van a több mint 75 hektárnyi iparterület a város ipari parkjában, pontosabban a kormány vagy az állam által tulajdonolt ipari parkban a város mellett, ahol pedig újabb beruházásokat tudunk hozni annak érdekében, hogy még több miskolcinak legyen még jobb munkahely. Tehát Miskolc egy abszolút vonzó beruházási célpont. A Miskolc mindig szerepel azon városok listáján, ahova a nagy nemzetközi vállalatok letelepedni szeretnének. Hát ezt mutatja azért, hogy 54 nagy beruházást azért sikerült idehozni 11 esztendő alatt 450 milliárd forintért, ami azt mutatja, hogy ez egy vonzó helyszín, az emberek kiváló munkaerőt alkotnak, a Miskolci Egyetem kiváló utánpótlás képzőbázis, jó az infrastruktúra, hiszen Budapest és Kassa között autópálya kapcsolattal mindkét irányba, ez szerintem olyan előnyt jelent, amihez foghatóval azért nem minden város rendelkezik Magyarországon. Ugye ezekért a beruházásokért most óriási verseny zajlik, hiszen láthatják, hogy a világban csapkodnak a hullámok és a villámok egyszerre. Tehát éppen, hogy kijött a világ a pénzügyi válságból és annak gazdasági hatásaiból, jött a migrációs válság, aztán jött a legerősebb és leggazdagabb országok egészségügyi ellátórendszerét és térdre kényszerítő Covid, bátán nem is emlékszünk rá, pedig elég erőteljesen megrángatta itt az életünket, sajnos igen. És aztán, amikor túl voltunk rajta, és azt hittük, hogy mindent láttunk már, akkor jött a háború. Tehát ebben a gazdasági környezetben, ugye a világgazdaság, de leginkább az európai gazdaság lejtmenetben van. Ezért minden egyes beruházásért 10-szer akkora harc zajlik, mint korábban. És ugye Magyarország azért tudott sikeres lenni olyannyira, hogy az elmúlt 4 esztendő, a magyar gazdaság történet 4 legsikeresebb éve volt a beruházás ösztönzések szempontjából, hiába volt háború, minden rekordot megdöntöttünk. Ez 3 ok miatt van. Az egyik, hogy Magyarországon kell a legalacsonyabb adókat fizetni Európában. A második, hogy Magyarországon kell a legalacsonyabb energiaárakat fizetni Európában. A harmadik pedig, hogy kiváló képzettségű munkaerő van Magyarországon, és ami az egész sztorit egybefogja, és ez rendkívül fontos a vállalatok szempontjából, Magyarországon biztonság van és stabilitás. Amikor a BMW gyárat most Debrecenben 2025 vége felé átadtuk és elkezdődött a termelés, akkor nekem azt mondta a BMW vezérigazgatója, akivel én 2016-ban kezdtem tárgyalni arról, hogy jöjjenek Magyarországra, akkor még termelési igazgató volt, hogy tudod, ezt azért tudtuk így végigcsinálni, mert együtt kezdtük, és együtt csináltuk végig. És ez nagyon kevés európai országban van, hogy olyan szintű politikai stabilitás van, hogyha egy vállalat elkezd tárgyalni valakivel, akkor jó esély van arra, hogy 5-10 év múlva is ugyanazzal fog tárgyalni. És ez nekik a megbízhatóságot mutatja, mert ha megállapodik valakivel, és legközelebb is ugyanaz a valaki ül vele szembe, akkor ugye van már egy közös történet, és nem kell előről kezdeni mindent. 3 fő pont van, amiben stratégiailag különböző pozíciókat képviselünk, és ahol nincs lehetőség a kompromisszumra egyszerűen. Az egyik maga az, hogy mi 4 éve azon dolgozunk, hogy Magyarországot kívül tartsuk a háborún. És ez 4 éve egy napi feladat nekünk. Tehát minden reggel azzal kezdődik a munka, hogy pontosan tudjuk, hogy aznap is lesz provokáció, aznap is lesz belehúzási vagy beletolási kísérlet, aznap is lesz nyomásgyakorlás, aznap is lesz zsarolás. És ezt minden nap határozottan vissza kell utasítani, és nem szabad engedni, hogy Magyarországot belevigyék a háborúba. Ez az első. A második, hogy ahhoz sem vagyunk hajlandók hozzájárulni, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába. Ugye azzal, hogy Európa egy hosszú távú háborúra akar berendezkedni, ezzel világossá tett, hogy pénzre van szükség. Ukrajnában. Mert az európai emberek pénze nélkül Ukrajna nem tudná folytatni a háborút. És most legutóbb is 1500 milliárd dollárnyi igényt fogadtak be az ukránoktól. És ugye mi világosra tettük, hogy a magyar emberek pénzét oda nem viszik. És a harmadik főpont, ahol nagyon durván eltérnek az álláspontjaink, az az, hogy Brüsszel be akarja hozni Ukrajnát az Európai Unióba, mi ezt meg nem akarjuk. Mert hogyha Ukrajna bejönne az Európai Unióba, akkor vele együtt a háború is bejönne az Európai Unióba, és mert nem akarjuk azt, hogy az Európai Unió háborúban legyen. Ugye a helyzet az, hogy az Európai Uniónak, mint olyannak, nincs pénze. Tehát vagy a tagállamokkal fizettetik meg, vagy felvesznek egy nagy hitelt, amit odaadnak az ukránoknak, és azt visszafizettetik a tagállamokkal. Ez milliós tételt jelentene minden magyar család számára. Ez gyakorlatilag a magyar következő nemzedékek jövőjét zálogosítaná el, mert hogyha egy ilyen adósságot Európa a nyakába venne, akkor az világos, hogy az európai kontinens innentől kezdve minden fejlődési lehetőségnek búcsút mondhatna. Mert nem lenne forrása a fejlődés. Hát mindenki arról beszél Európában is, hogy Európa veszít a versenyképességéből, Európa lemarad, Európa nehéz helyzetben van. De ehhez képest az európai pénzt nem magunkra akarjuk költeni, nem az európai versenyképesség javítására vagy visszahozására akarjuk költeni, hanem el akarják költeni Ukrajnában. Hát ez teljesen észszerűtlen. Paks megépül. Ugye letettük az első betont, gőzerővel zajlik az építkezés, már nem csak a leendő 5-ös nukleáris blokk alatt, hanem már a következő 6-os nukleáris blokk alatt. Ugye 2 új reaktort fogunk a hálózatra kapcsolni. Én továbbra is azt gondolom, hogy 2031-2032 a reális dátum arra, tehát a következő évtized legeleje, hogy ezek a blokkok már áramot fognak termelni. Ezzel Magyarországon a villamosáram igény 70%-át Paks fogja kielégíteni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Magyarország a nemzetközi energiapiacokkal szembeni védettsége jelentős mértékben meg fog nőni. Magyarul a rezsicsökkentést fenn fogjuk tudni tartani. Ha Paks nem épülne meg, akkor a rezsicsökkentés hosszú távon fenntarthatatlan lenne, mert a nemzetközi energiapiacokon olyan észszerűtlen áremelkedések vannak, hogy annak a finanszírozása lehetetlen. De így, hogy Paks megépül, és 70%-át az áramigénynek a Paksból ki lehet majd szolgálni, így a rezsicsökkentés is hosszú távon fenntartható lesz. Ugye az Európai Unió folyamatosan szankcionálni akarja. Ezt mi meg tudjuk oldani, mert ott egyhangúságra van szükség, és amíg mi vagyunk kormányon, addig nem engedjük, hogy az Európai Unió szankciókat léptessen életbe. Az amerikaiak is szankciós listára tették még Biden elnök alatt. Aztán a miniszterelnök megállapodott Trump elnökkel, és az amerikaiak megszüntették a szankciókat. És hát a magyar ellenzék is, ugye mindenfajta brüsszeli utasítások nyomán folyamatosan aláaknázza, fúrja ezt a beruházást. Tehát három dolog fontos. Egy, az Európai Unióban folyamatosan vétózni kell, ez megy. Az amerikaiakkal megállapodtunk, az ellenzéket meg le kell győzni, és akkor tutira megépül az atomerőmű. A helyzet az az, hogy a tavalyi esztendőben abszolút rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások mértéke. Soha korábban nem volt olyan, hogy egy év alatt 16 nagy amerikai beruházásról tudjunk megállapodni 195 milliárd forint értékben. Ez abszolút rekord. Ezek a vállalatok idejönnek, felhúzzák a gyáraikat, vagy bővítik a meglévőket, még többet vásárolnak beszállítóként a magyarországi kis és közepes vállalkozásoktól, akik így újabb fejlődési lehetőséget kapnak. Sok ezer új munkahelyet hoznak létre ezekkel a beruházásokkal, emellett pedig ne felejtsük el, hogy az amerikaiakkal kötött megállapodások értelmében ismételten vízum nélkül utazhatnak a magyarok Amerikába. A politikai szankciókat Magyarországgal szemben megszüntették, és tárgyalunk egy olyan pénzügyi védőháló létrehozásáról, amely Magyarország számára biztosítékot tud nyújtani a nemzetközi pénzpiacok mindenfajta viharos mozgásai közepette. Én azt szeretném kérni az itt élőktől, hogy válasszák a biztonságot. Olyan nemzetközi környezetben élünk, amikor nagyon durva változások zajlanak, nagyon sok a bizonytalanság, és ilyenkor a tapasztalatra, a kiszámíthatóságra, a biztonságra óriási szükség van. Azt kérem önöktől, hogy ne tegyék kockára az eddig elérte eredményeket, ne kockáztassunk, ez most nem az az időszak, amikor ilyenre lehetőség adódna. A biztosat kell választani. Az elmúlt években nagyon sok szép eredményt elértünk közösen, a rezsicsökkentéstől, az anyák adómentességén át a 13.-14. havi nyugdíjig, de ez mind elveszhet, hogyha rosszul döntünk. Hogyha bele tudnak minket rángatni a háborúba, vagy elviszik a magyar emberek pénzét Ukrajnába, akkor ezek a közösen elért eredmények mind semmisé válnak. Én azt javaslom, hogy senki ne kockáztassa meg.
Miskolcon megnyílt az Ökumenikus Segélyszervezet új gyermekfejlesztő és terápiás központja, a Kapaszkodó Fejlesztőház, amely a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását segíti. A beruházás a Szerencsejáték ZRT támogatásával valósult meg, a társadalmi esélyteremtést szem előtt tartva. Az épület megújítása lehetővé teszi, hogy a szakmai munka korszerűbb és hatékonyabb környezetben folytatódjon. Az intézményben barátságos vizsgálók és több funkcionálisan kialakított fejlesztőszoba kapott helyet. A gyermekek fejlődését tornaterem, szenzoros szoba és sószoba is segíti. A központ célja, hogy minél több rászoruló fiatal kapjon esélyt a sikeresebb jövőre. A részletekről Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója, és Brentkus Krisztián, a Szerencsejáték ZRT kereskedelmi igazgatója tájékoztat.
Az Ökumenikus Segélyszervezetnek egy nagyon-nagyon hosszú története van már itt Miskolcon. Talán az egyik első családok átmeneti otthonát, azt itt indíthatta el a szervezet, és itt már talán több mint 20 éves távlatról beszélünk. És azóta is nagyon sok fejlesztést tudtuk megvalósítani, de az mégiscsak egy zárt intézmény, és mindig megvolt bennünk az az igény, hogy itt az Avason olyan intézményt, olyan központot is tudjunk működtetni, amit ki tudunk nyitni a közösség irányába, hiszen az igény az egyértelműen hatalmas, nagyon sok gyerekes család él itt. Korábban működött ezen a helyszínen, ahol most vagyunk, közösségi tér ideiglenesen, de ugye egy segélyszervezetnél azért ennek mindig vannak támogatási feltétele is, és igazából akkor tudott ez a mostani formátum, ez a Kapaszkodó Fejlesztő, ez megvalósulni, akkor a Szerencsejáték ZRT-vel meg tudtunk abban állapodni, hogy egy sors egy bevételéből tudják ők támogatni ezt a fejlesztést, és hát most itt állunk egy gyönyörű szép fejlesztőházban. A fejlesztőház, ahogy a neve is jelzi, ez egy olyan ház, ahol legkülönböző fejlesztések fognak zajlani, többek között dévénytorna, TSMT torna, logopédia, autizmus specifikus gyógypedagógia, pszichopedagógia, tehát csupa olyan szakember sikerült megszereznünk, akik egyébként egyrészt nagyon hiányoznak, tehát hiánypótlóak, kevés is van belőlük, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, hogy ennek a háznak ilyen típusú szolgáltatásai tudnak lenni. Másrészt pedig, ami azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy ezek a szolgáltatások itt most rászoruló családoknak lesznek elérhetőek. Tehát mi azért azt tapasztaljuk országszerte, hogy nagyon nagy az igény ilyen típusú fejlesztő pedagógusokra, ilyen szolgáltatásokra, és ezek sokszor elérhetetlenek olyan családok számára, akik nem tudják kifizetni ennek az árát. Itt pedig most majd lehetőség lesz arra, hogy a rászoruló családok ezt ingyenesen tudják igénybe venni. Nagyon fontos az is, hogy hosszú távon gondolkodunk, tehát ez nem egy kampány, nem egy pár alkalom, hiszen maga a munka is olyan, hogy akár egy gyerekest vagy több hónapig kell, hogy foglalkozzanak vele, és hát szeretnénk egy olyan fenntartható intézményt létrehozni, működtetni itt, ahol tényleg azt mondjuk, hogy évek múltán is itt majd tele lesz élettel ez a most gyönyörűen felújított épület, ahol állunk egyébként egy nagy előtérben, innen különböző fejlesztőszobák nyílnak, és akkor minden egyes fejlesztés ágnak, a TSMT-nek, a logopédiának, a dévénytornának külön-külön szobája tud lenni, sőt, van még itt egy sószoba is, ami szintén meg tudott újulni. Tehát azt hiszem, hogy tényleg jó lesz majd ide betérni, és jó lesz majd itt lenni a családoknak, és hát mi meg azt reméljük, hogy nagyon sok sorsfordító momentum, sorsfordító foglalkozás tud itt majd megtörténni a gyerekekkel, ami nem túlzás azt mondani, hogy az egész életüket meghatározhatja. Én azt hiszem, hogy tényleg hiánypótló tud lenni, 0-tól 10 éves korig fogadjuk majd itt a gyerekeket, és azt hiszem, hogy akinek van gyereke, vagy valaha is foglalkozó gyerekeket, tudja, hogy a legfontosabb időszakról beszélünk, ami itt kimarad, azt később nem lehet pótolni. Ezért is mondjuk azt, hogy ez egy esélyteremtő munka, hiszen esélyt adunk a támogatóinknak, köszönhetően a szakembereknek, köszönhetően esélyt tudunk adni az ide betérő gyerekeknek, arra, hogy ők is egyelő eséllyel tudjanak indulni az életben. Ilyen típusú kapaszkodó fejlesztőház még sehol nincs az országban. Az a tervünk, hogy majd több városban is meg tudjuk valósítani, és itt hangsúly van a városon is, hiszen azt hiszem, hogy nagyon sokszor a felzárkózást, a hátrányos helyzetűek támogatását összekötjük a kis településekkel, a lemaradt régiókkal, miközben bármely várost, hogyha megnézzünk Magyarországon, beleértve akár a fővárost is, nagyon sok olyan család van, aki ugyanúgy nem engedheti meg magának azt, hogy fejlesztő foglalkozások járjon, tehát bár elérhető a szolgáltatás az adott településen, városban, az ő számukra mégsem az. És azt hiszem, hogy ezen változtat nagyon nagyot egy ilyen fejlesztő, ez egy nagyon régi álmunk volt, ez a hiánypótló intézmény, és ilyen értelemben tud ez minta lenni, hogyha itt sikerül ezt a hosszú távon fenntartható jobban működhetni, akkor én azt remélem, hogy több városban is ez az állam valóra tud válni.
A segélyszervezettel lévő együttműködésünk már egy hosszú múltra nyúlik vissza. Lassan 15 éve dolgozunk közösen, és eddig számos projekten dolgoztunk együtt, többek között óvodák felújításán, hajléktalan szállók építésén, vagy hátrányos helyzetű gyermekeknek a felzárkóztatásán, táboroztatásán. 2024-ben kötöttünk egy stratégiai együttműködési megállapodást, és ennek keretében 2025-ben egy új sors, egy családot bocsájtottunk ki, aminek a megvásárlásával játékosaink is hozzájárulhatnak a segélyszervezetnek a kapaszkodó programjához. Ugye ebből a kapaszkodó programnak a keretében adtuk át ma Miskolcon a felújított fejlesztőházat, és bízunk benne, hogy nagyon sok gyermek és család látja meg itt a jövőjét, és tudjuk az ő javítani. Avason van a fejlesztőházunk, úgyhogy amikor az autópályáról megpillantom az Avas lakótelepet, akkor egész biztos vagyok benne, hogy ez a fejlesztőház, és még inkább az esélyteremtés az, ami az eszembe jut, hiszen a társadalmi felelősségvállalás az nálunk nem csak egy motto, hanem egy nagyon fontos küldetésünk és a munkánknak és a gondolkodásunknak egy-egy alappillére, és fontosnak tartom azt, hogy a társadalmi felzárkóztatás, illetve az esélyteremtés az sokféle módon meg tudjon valósulni. Többek között ezzel a fejlesztőházzal is. De mellette van fontos kiemelkedő feladatunk a munkavilágában. A munkavállalóinknak a 10%-a jelenleg megváltozott munkaképességű kollega, aki valamilyen fogyatékossággal élő személy, és az ő foglalkoztatásukra kiemelkedő hangsúlyt fektetünk a jövőben, mert szeretnénk az ő számukat, a létszámukat 20%-kal növelni 2026-ban, illetve látássérült kollégákat is foglalkoztatni. Azt gondolom, hogy nagyon csodálatos az a fejlesztőház, számos olyan elem épült idebe, ami tényleg hozzá fog tudni járulni a gyermekeknek a fejlesztéséhez és felzárkóztatásához. Nagyon fontos az, hogy minden gyereknek ugyanolyan esélyeket biztosítsunk, és ez a fejlesztőház egy modern környezetet, és azt gondolom, hogy felkészült fejlesztőket is biztosít így a miskolci családoknak és gyermekeknek.
A központot Tóth Szántai József Miskolc polgármestere és Viszócki Zsuzsanna, a kapaszkodó fejlesztőház intézményvezetője is méltatta.
Jelen pillanatban, ahol állunk, ez Magyarország legnagyobb egybefüggő lakótelepe. A zavasi lakótelep lakosságszáma vetekszik egy Eger méretű városéval. Nagyon sok gond, nagyon sok probléma az, ami nap mint nap szembe jön. Akár úgy, hogy városvezetőként kell valamilyen megoldást találni, és nyilván ehhez egy városvezetés egyedül kevés, és nagy szükség van azokra a szervezetekre és azokra a kitűnő szakemberekre, akik segítenek. Ilyen az a Ökumenikus Segélyszervezet, akik fantasztikus munkát végeznek az év 365 napján, és ahhoz, hogy az ő munkájuk még magasabb színvonalú legyen, nyilván a városvezetés is, amit tud segítségben megtesz. De amikor jelentkezik egy ilyen komoly támogató, mint a Szerencsejáték ZRT, akkor külön öröm egy ilyen megnyitón részt venni, és együtt örülni annak, hogy 0-tól 10 éves korig olyan gyerekeknek adnak esélyt ezzel a támogatással és az itt induló programokkal, akik bármilyen gonddal és problémával fordulnak a szervezethez, később az itt folyó munka eredményeként segítséget kapnak ahhoz, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni abba a környezetbe, amit hívhatunk óvodának, iskolának.
Én úgy gondolom, hogy egy óriási hiányt fogunk pótolni, hiszen azt köztudott, hogy a várólista az nagyon-nagyon magas a fejlesztések területén, és itt bármelyik fejlesztési területet említhetném, akár a logopédiát, a TSMT-t, a dévényterápiát, a korai fejlesztést. Így úgy gondolom, hogy a hozzánk kerülő családok, illetve gyermekek minél hamarabb hozzá fognak férni azokhoz a szolgáltatásokhoz, amikhez eddig nem volt lehetőségük hozzáférni. Minden olyan gyermeket, 0 és 10 éves kor közötti gyermeket várunk, akinél a szülő úgy gondolja, hogy valami nem stimmel, el van maradva valamiben. Szokták mondani a szülők, hogy olyan furcsán viselkedik. Nagyon nagy szeretettel várjuk őket, vizsgálaton vesznek részt, és utána, ha szükségük van a fejlesztésre, akkor ezt is tudjuk nekik biztosítani. Legyen szó akár beszédfejlesztésről, mozgásfejlesztésről, figyelemzavarról, tanulási nehézségről, tanulási zavarról. TSMT-s szakember áll rendelkezésünkre, dévényterapeuta, logopédus, korai fejlesztő, autizmus-spektrumzavaros gyermekek gyógypedagógusa, illetve pszicho- és tanakos gyógypedagógus, és az előbb felsorolt beszéd, mozgás, figyelemzavar, hiperaktivitás, autizmus-spektrumzavarral élő gyermeket várunk szeretettel itt. Próbáltunk arra törekedni, hogy minden szakembernek meg legyen a saját szobája, abból a célból, hogy a gyermekeknek nem mindig egy új és idegen környezetet kelljen megszoknia, tehát hogyha ő az első szobába fog bemenni jobb oldalon, akkor tudni fogja, hogy ő a logopédiára megy, és ő minden alkalommal oda fog menni, ott fogja várni őt a Dóri néni. 6 szakemberünk van, ugye, és 5 fejlesztőszobánk. Ez azért történt így, mert hogy az autizmus spektrum szakos gyógypedagógusunk, ő délőtt végzi a fejlesztéseket, a pszichopedagógus, tanakos gyógypedagógusunk, ő pedig délután igazodva a gyermekeknek az iskolai, illetve óvodai elfoglaltságaira, tehát ők kaptak egy szobát, egyébként minden szakemberünknek külön szobája van, és minden gyermek ugyanabban a szobában fogja megkapni a számára megfelelő fejlesztést. Jelentkezni lehet online a segélyszervezetnek a honlapján, ott ki kell tölteni egy űrlapot, és mi visszahívást fogunk tenni a családok részére, ott megvan edve egy telefonszám, azon is lehet jelentkezni, a recepciós kollégánk fogja azokat a hívásokat fogadni, illetve személyesen itt a Leszik Andor utca 4 szám alatt. A fejlesztőeszközöket a szakemberek bevonásával szereztük be. Ugye minden szakembernek megvan a maga kedvenc fejlesztőeszköze, és ezeket úgy válogattuk össze, hogy ez személyre szabott. Színesek, többféle fejlesztési területre használhatóak ezek a játékok, és ami a legfontosabb, hogy korosztály specifikusak, tehát próbáltuk úgy összeválogatni a játékot, hogy az összes korosztályt lefedje. A kicsiknek van formabedobó, építő, Montessori torony, és minden egyéb. A nagyoknak pedig ugye a különféle olyan, akár mozgásfejlesztő eszközök, mászófalunk van, bordásfalunk van, tehát már vannak jelentkezők. Többnyire a szakembereink által hozott jelentkezők vannak, illetve már van olyan, aki személyesen belátogatott az intézménybe, mert attól, hogy még nem nyitottunk meg, azért mi nyitva voltunk, mert itt a háttérmunkák zajlottak, és személyesen jelentkezett anyuk, hogy ő szeretné hozni 2 gyermekét is, így a nyitás alkalmával fogjuk őket várni, de én nem gondolom azt, hogy attól kellene félnünk, hogy nem lesz. elegen sokan. Én úgy gondolom, hogy ha csak a kezdetet nézzük, akkor egy kezdetbeli segítség az már hosszú távú segítségnek tekinthető, hiszen a gyermek nem hátránya, hanem sikerélménnyel fog belépni akár az óvodai, akár az iskolai világba. Azt is gondolom, hogy mivel az avasi város rész a leglakottabb, kényelmesebb lesz az, hogy itt van helyben egy olyan fejlesztőház, ahol többféle szolgáltatás elérhető, tehát nem kell utazniuk, hanem be tudnak ide sétálni, nem kell nélkülözniük azoknak a családoknak sem, akik egyébként nem tehetnék meg azt, hogy fejlesztésre hordhatják a gyereküket. Én úgy gondolom, hogy minden segélyszervezetben dolgozó munkatársam nevében elmondhatom azt, hogy mi erre tettük fel az életünket, nekünk ez a hivatásunk, és úgy gondolom, hogy minden, a legapróbb öröm is óriási öröm számunkra, és ez éltet, ez visz minket előrébb, és ahogy a háznak a neve is mutatja, kapaszkodót nyújtunk azoknak, akiknek szükségük van erre.
A Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fogyatékkal élő személyeket támogató szolgálata legutóbb Edelényben várta az egészségkárosodott személyek hozzátartozóit. Itt a szakemberek a fejlesztési lehetőségekről, gondoskodás aláhelyezésről és a támogatott döntéshozatal menetéről egyeztettek az érintettekkel. Ugyanez lesz a téma a miskolci rendezvényükön is, amelyet a Meszegyi központjában a Mátyás Király utca 15 szám alatt tartanak február 24-én, kedden 10 órától. A részletekről Tasi Zsuzsanna, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fogyatékosügyi munkatársa adott tájékoztatást.
Maga a fogyatékosságügyi tanácsadás az a Meszegyinek a speciális szolgáltatása, és korábban ez 2018-ban indult, akkor még projektként, országos szinten egy kiemelt projekt részeként, és az volt a küldetése, hogy modellezzen egy olyan korábban hiányzó szolgáltatást, amely ingyenes és könnyen elérhető, továbbá hatékonyan segíti a fogyatékos embereket és családtagjaikat, hogy megfelelő információ átadása hozzá tudjanak jutni különböző szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, és így elérhetővé váljon számukra minden olyan szolgáltatás ellátás, amiről addig mondjuk nem tudtak, vagy szükséges az adott problémáik megoldásához. Mi abban segítjük a hozzánk forduló fogyatékos személyeket, hozzátartozóikat, és magukat a szakembereket is, hogy hozzájussanak azokhoz a szolgáltatásokhoz, ami most jelenleg a rendszerben benne van, és akkor gondolok itt mondjuk a szociális ellátás területén, hogy hol vannak bentlakásos intézmények, hol vannak fejlesztési lehetőségek, különböző fogyatékos személyek által igénybe vehető nappali ellátások, támogató szolgálatok, vagy hogyha szélesítem a kört, akkor mondjuk hogyan lehet bejutni mondjuk az egészségügyi intézményrendszerbe, mondjuk a szakellátások területére, hogyan kaphat valaki diagnózist. Például most nagy probléma az, hogy nehéz hozzájutni mind a kiskorúaknak, mind a felnőtteknek, hogy autizmussal kapcsolatban diagnosztizálják őket. Tehát, hogy ez egy ilyen országos szintű elakadás sajnos a szakember hiány miatt. Gyakran arra kényszerül a szülő, hogy a gyermekét mondjuk iskolába vigye, de az iskolában nem lehet mondjuk egész nap, vagy az óvodai intézményben sem lehet egész nap, nem tud munkát vállalni, és ilyenkor szükség van valamilyen keresetre, úgyhogy most, amit tud igényelni egy ilyen szülő, vagy az a gyermekek otthongondozási díja, tehát abban segítjük őt, hogy hozzá tudjon jutni ehhez az ellátáshoz, és nyilván tájékoztatjuk, hogy ő valóban jogosult erre, milyen nyomtatványokat kell benyújtani, miket kell igazolnia, és segítjük az ügyintézés útját. Hát magát a szolgáltatást azt úgy szervezzük, hogy mivel minden megyében 2 fogyatékosságügyi tanácsadó van, tehát elég nagy területet kell 2 embernek lefedni, és a szociális szolgáltatások rendszerére lett ráépítve maga a tanácsadás, és minden járásban van család- és gyermekjóléti központ. Mi velük vesszük fel a kapcsolatot, a központok pedig tisztában vannak azzal, hogy az adott településeken hol élnek a fogyatékos személyek, ki az, aki rászorul egy ilyen típusú segítségre, és általuk tudunk közelebb jutni az emberekhez. Eléggé bonyolult. Állandóan be kell bizonyítani mondjuk egy fogyatékos személynek, hogy ő valóban fogyatékos. És ahhoz, hogy ő ezt a hivatalok felé be tudja érdemben bizonyítani, ahhoz el kell menni egy szakorvoshoz, házi orvoshoz, különböző vizsgálatoknak kell alávetnie magát, és az erről szóló dokumentációt az be kell nyújtani a hivatalokba, akik majd ezt elbírálják. És hogyha belegondolunk abban, hogy egy fogyatékos személlyel közlekedni a kórházakba és különböző intézményekbe, az egy elég nagy terhet ró a családra. Még bőven lenne kapacitásunk, tehát havi egyszer szoktunk kimenni minden járásközpontba, és van egy Facebook oldalunk, ahol ezeket meg szoktuk hirdetni, a fogyatékosságügyi tanácsadás Facebook oldal, tehát ott mindenki meg tudja nézni, hogy az ő adott járásában, a járásközpontban mikor tartunk ügyfélfogadást. A helyi szokásos módon meghirdetni ezeket az ügyfélfogadásokat. 2 órát vagyunk kint egy járásközpontba, és nem minden esetben van telt ház. Tehát valamikor csak egy ember van, valamikor kisebb megyünk, mert nincs bejelentkezett ügyfél, de van olyan járás, ahol viszont mindig telt ház van. A mindennapi életvitelhez egyrészt olyan szolgáltatásokat tudunk kiközvetíteni, mint a támogató szolgálatoknál létezik egy ilyen gondozó szolgáltat, van 2 gondozónő, aki ki tud járni a családokhoz, hogy igénybe tudnak venni nappali ellátásokat, amikor nem a családban van bent a fogyatékos személy, ez lehet gyermek vagy felnőtt, hanem elviszik egy kvázi napközi intézménybe, vagy hogyha a felnőtt már valaki, akkor a házi segítségnyújtást is igénybe tudja venni, tehát ilyen típusú szolgáltatásokat tudunk közvetíteni feléjük. Ha Miskolcról beszélünk, akkor Miskolcon körülbelül 3 napközi otthon van, amíg tudják fogadni a fogyatékos személyeket. Hogyha azt vizsgáljuk, hogy hány olyan támogató szolgálat van, aki gondozást tud biztosítani, szerintem Miskolcot úgy, ahogy ellátják, de ennél több kapacitás nem igazán van. Tehát, hogyha valaki vidékről szeretne bejárni egy napközi otthonba, akkor lehet, hogy várólistára fog kerülni. Maga a tanácsadás az tényleg csak arról szól, hogy mi információt adunk át a hozzánk fordulónak, és abba tudunk viszont segíteni, hogy felvesszük a szolgáltatóval a kapcsolatot. Tehát, hogyha valaki nem tud A-ból B-be eljutni, ebben kér segítséget, vagy segédeszközre lenne szüksége, akkor ő nem csak egy címet fog tőlünk kapni, hogy akkor menjen ide és intézkedjen, hanem mi fel fogjuk hívni őket, össze fogjuk kötni a szolgáltatóval, beajánljuk egymást hozzájuk, és hogyha valamiért nincs kapacitás, akkor megyünk tovább és keresünk egy másik szolgáltatót. Az első lépés a nehéz, amíg eljutnak hozzánk, de hogyha már eljutnak hozzánk, akkor ott mindenki visszatér, tehát hogy előbb-utóbb meg fog minket keresni, vagy visszajelzéseket adnak, hogy sikerült elintézni valamelyik problémájukat, és jól végződött, és megmarad a kapcsolat. Hogyha pénzbeli ellátásokról beszélünk, akkor általában mindig tájékoztatjuk az ügyfelet, hogy mi az, amire ő jogosult, és hogyha jogosult, akkor ő meg szokta kapni ezt az ellátását. Tehát több esetben előfordult az, hogy valaki nem merte megigényelni, mert a szomszéd azt mondta, hogy úgyse fog neked járni, vagy túl bonyolult volt neki a rendszer, fogalma se volt, hogy hol kezdje. Tehát ezekben az esetekben, amikor így vezetjük az ügyfelet az ügyintézés során, akkor ott mindig pozitív a vége. Már hogyha arról beszélünk, hogy intézményi elhelyezés, azért az egy hosszabb kör szokott lenni. Ez egy szociális alapellátás, tehát mint a családsegítést bárki ingyen igénybe veheti. Hát, hogyha fogyatékosságról beszélünk, akkor a gyógyulásról nem igazán tudunk beszélni, inkább fejlődésről. Tehát, hogyha valaki bekerül egy közösségbe, függ attól, hogy hol él az az illető. Mert lehet, hogy egy kis településen él, akkor ott helyben, ahol vagy az idős ellátáshoz tud kapcsolódni egy fogyatékos személy, mert nagyon kevés helyen működik mondjuk fogyatékosok napközi intézete, vagy napközi ellátása. Vagy bekerül egy bentlakásos otthonban, és ott él egy közösségbe. A városon több helyre el tud viszont már menni, ott vannak az érdekvédelmi szervezetek, akikhez tud kapcsolódni, ugyanúgy ott vannak a napközi otthonok, bentlakásos intézmények, sőt, hogyha képes valaki dolgozni, hiába addig nem dolgozott, de szeretne valahova tartozni, és szeretne produktív is lenni, sőt, még keresni is, akkor nyilván egy olyan munkahely, aki támogatja a fogyatékos személyeket, oda ő be tud integrálódni, és tud dolgozni. Ez mindig pozitívan hat az ő lelkivilágukra, az ő fejlődésükre, kapcsolatrendszerükre. Ez fogyatékosságtól, egészségkárosodástól függ, hogy kinek milyen mértékű a károsodása, mikor dolgozott utoljára, milyen az iskolai végzettsége. most legtöbbször például takarítókat, összeszerelőket keresnek, de nyilván aki kerekesszékben ül, ő nem fog tudni elmenni takarítani. Vagy akinek olyan a kisérülése, hogy le van bénulva mondjuk egy stroke után, ő meg lehet, hogy nem fogja tudni vállalni az összeszerelést. Az adminisztratív munka, a telefonos, ez a call centeres munka, az meg a beszédkészséget tudja még érinteni. Nehéz megtalálni azt a munkakört, amiben valaki produktív tud lenni. Van több ilyen akkreditált munkáltató, aki direkt arra jött létre, hogy fogyatékos személyeket, megváltozott munkaképességű személyeket alkalmazzon, és folyamatosan keresik azokat az embereket, akik képesek és akarnak is dolgozni. De nyilván mindenkinek meg kell találni a megfelelő pozíciót, hogy ő miben tudna kiteljesedni, mi az, amit meg tudna tanulni.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel az értékadó véget ért. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.